Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke az Aréna ma esti vendége, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt arról beszélt, hogy a tudóst érdeklő kérdések és mondjuk a társadalmat foglalkoztató problémák hogyan tudnak találkozni, és ugye erre lehet egy jó megoldás, azt mondta például a hálózatban való működés, és a Nemzeti Agykutatási Programot említette példaként, hogy ez most zárult. Mi az, ami egy ilyen programnak a végeredménye, a kézzel fogható, mondjuk a társadalom számára hasznosítható eredménye? Hogyan lehet ezt ilyenkor mérni, amikor egy ilyen program lezárul? Például az agykutatási program esetében mi ez a fogható eredmény?
Az agykutatási programnak az egyik irányú eredménye az, hogy új vizsgálati módszereket, új terápiákat, új gyógyszereket kezdett kidolgozni a különböző mentális problémáknak, pszichológiai problémáknak a kezelésére. Jobban megérteni, hogy mi az epilepszia, hogy lehet azt abba beavatkozni, hogy különböző degeneratív agyi betegségek, Parkinson kór, Alzheimer kór területén meg kell érteni az okokat ahhoz, hogy igazán sikeresen tudjunk beavatkozni. Tehát ezek is részei a kutatásnak. Természetesen ilyenkor mindig tovább megy a dolog, és akkor meg kell érteni az egyes agy kis területeinek a működését, vagy akár az egyes idegsejteknek a működését, működési mechanizmusait ahhoz, hogy egy ilyen gyógyításra egy tényleg sikeres módszert lehessen javasolni.
Ha már itt tartunk, korábban erről már beszéltünk, és ez egy visszatérő kérdés, de szerintem most is megér egy néhány percet. Mitől függ az, hogy egy ország miben lesz jó, hogy például Magyarország az agykutatásban, vagy mondjuk a matematikában, az öntudományágában is a jók közé tartozik? Ez hogyan dől el?
Egy ilyen kis ország esetében, mint Magyarország, a hagyományoknak nagyon nagy szerepük van, és egy-egy kiemelkedő tudós hatásának nagyon nagy szerepe van. Azt lehet mondani, hogy a magyar agykutatást Szent Ágottai János indította, és az ő úttörő, tényleg nagy nemzetközi visszhangot kiváltó eredményei azok, amik aztán lehetőséget adtak a következő generációnak, és az arra következő generációnak, hogy egy szélesebb rálátásból indulva lássák, hogy mik azok a kulcs problémák, amikkel foglalkozni érdemes, és amiknek a megoldása révén aztán hát egyrészt nagy nemzetközi elismerést lehet elérni, mint például ugye a magyar kutatóknak az agydíja volt egy pár évvel ezelőtt, vagy pedig, és hát ezen kívül jelentős pályázati forrásokat lehet nemzetközi pályázatokból behozni a területre. Matematikából Erdős Pál nevét lehetne ugyanígy kiemelni, akinek a tanítványai tulajdonképpen tovább viszik ezt az ő iskoláját, egy új területet. Nyilván kell hozzá szerencse is, Erdős féle terület, a gráfelmélet, ami ő neki volt a kedvenc területe, és tőle tanultunk nagyon sokan. Ez ugye aztán alapja lett az informatika nagyon sok területének, a hálózatoknak, hálózatelméletnek, és még egy csomó minden más területnek is. Tehát ilyen módon ez egy szerencse dolga is, hogy itt készen álltak bizonyos eredmények, és mindenképpen készen állt bizonyos tudás ahhoz, hogy ebbe az irányba alkalmazni lehessen.
Ha már számítástechnika és Magyarország és magyar matematikusok, akkor nagyon sok történet van arról, hogy a tudományos eredmények magyar emberektől vagy Magyarországon elindult tudományos kutatások eredményei nem itt hasznosulnak. Hogy látja, ebben változik a világ? Tehát ma már nagyobb esélyünk van arra, hogy egy itt elért komoly tudományos eredményből legalább Európában legyen megfogható megoldás?
Én azt hiszem, én remélem, hogy javul itt a helyzet, azért hiszen így itt a háttér, a jogi háttér, a gazdasági háttér, a vállalkozói kockázati tőke, ami emögött áll, az mindez nagyon fontos elem, anélkül nem tud működni egy ilyen innovációs lánc. Ami azonban itt mindig szeretek hozzátenni, hogy a tudományos eredmények, alapkutatási eredményeknél, alapkutatási iskoláknál nem csak az eredmények a fontosak, talán még nem is az a legfontosabb, hanem az a gárda, általában fiatal kutatókból, doktoranduszokból álló gárda, aki részt vesz egy ilyen eredménynek a megszületésében, az egy olyan tudásra tesz szert, amivel versenyelőnybe jut. És ha ő elmegy a versenyszférába, akkor ott ezt hasznosítani tudja saját innovációs problémáiknak a megoldásában is. Tehát a humán tőke, ami így keletkezik, az egy nagyon fontos hozzájárulás a verseny sikerességéhez.
Ha már humán tőke, akkor a közelmúltban találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel a parlamentben. Az erről szóló beszámolók kiemelik azt, hogy itt szóba került az, hogy Magyarország lehetne a régió tudományos központja. Ehhez azonban van néhány dolog, aminek ön szerint meg kellene történnie. Minek? Tehát minek kellene, milyen feltételeket lát ön teljesülni, vagy kellene teljesülniük ahhoz, hogy ez így legyen?
Ugye az, hogy Magyarország vagy Budapest a régió tudományos központja legyen, ez nem egy olyan dolog, ami objektíve mérhető. Tehát Prága vagy Krakkó akkor is fontos tudományos város, mindig fontos tudományos város lesz. Azonban, hogy előre lépjünk, ahhoz hát az egyik, amit említettem, ez egy viszonylag explicit dolog, kellene Budapestre egy jó kongresszusi központ. Egy sok ezer fős kongresszusi központ, mert ma már a nagy kongresszusok bizony tényleg nagyok. Van, amelyik már a 10 000 főt is meghaladja, de 5 000 fölött szinte mindig. Mindegyik komoly kongresszus ilyen. Tehát ezeknek kellene egy lehetőséget adni, hogy ide jöjjenek. Aztán említettem azt, hogy ezt hosszú volna ennek a részletein végigmenni, de a közbeszerzési törvények nagyon hátrányosan érintik. Fölöslegesen hátrányosan érintik a tudományos kutatást olyan módon, hogy nagyon gyakran hónapokkal késleltetnek egy-egy bizonyos fontos kísérletet, ami egy ilyen éles nemzetközi versenyben bizony jelentős versenyhátrányt jelenthet. Tehát fölhoztam azt is, és ebben az ügyben is együttműködve az EMI-vel próbálunk valami javaslatot tenni arra, hogy lehetne ezt a fölöslegesen hátrányos. Tehát itt az, hogy a közbeszerzési szabályozás, a korrupciót, hogy vissza tudja-e szorítani, és milyen mértékig tudja visszaszorítani az általános szinten, erről is lehetne vitatkozni, de ez nem az én dolgom. De a tudományos szinten ezek valóban itt nagyon sokszor tényleg arról van szó, hogy ilyen formális szempontok alapján nagyon megnehezülnek ezek a közbeszerzések.
Mennyire vagyunk vonzó kutatási hely, tehát könnyen tudunk-e külföldi kutatókat Magyarországra csábítani?
Én azt hiszem, hogy itt vannak lehetőségeink. Kellene itt is a törvényi környezeten, vagy jogszabályi környezeten javítani. A véleményem az, hogy meg kellene oldani, hogy például külföldi kutatók, ha Magyarországra jönnek, akkor valamilyen olyan jogi státusuk legyen, ami hát lehetővé teszi. Az Európai Unión belülről még igen, de mondjuk egy szerb kutató, ha Magyarországra jönne pár évre, borzalmas nehézségekbe ütközne sajnos a jogi szabályozás miatt. Tehát ezen is kellene dolgozni, hogy ezt megkönnyíteni. Én nagyon támogatom a kormánynak a Stipendium Hungaricum programját, ami ugye diákokat hoz ide, mert egy 10 éves távlatban ezekből a diákokból már kutatók lesznek, és akkor, ha ők visszajárnak, akkor ezzel is növekszik ez a lehetőség. Budapest egy csábító város, tehát egyértelműen az a vélemény, hogy itt kellemes élni, ezért aztán ez is hozzájárul ahhoz a potenciálhoz, hogy itt egy font jelenleginél is pezsgőbb és külfölddel sokkal jobb, több kapcsolatot tartó tudományos élet jöhessen létre.
Említette, hogy a miniszterelnökkel folytatott megbeszélés eredményeként készül egy előterjesztés, vagy egy javaslat, amit az emberi erőforrások miniszterével közösen készítenek önök. Ez hol tart, mi ennek a határideje, mikor várható, hogy ezekben a kérdésekben esetleg a kormány lépéseket tesz, vagy tehet az önök előterjesztése alapján?
Természetesen ez a kormánynak a dolga, hogy mikor tűzi napirendre. Én remélem, hogy ez hónapokon belül meg fog történni.
Említette azt, hogy fontos, nyilván fontos az infrastruktúra, nyilván fontosak a feltételek. Ez ügyben érzékel-e elmozdulást, ha már beszéltünk az emberi erőforrás oldalról is?
Ugye a jelenleg elég sok a strukturális, európai strukturális alapokból elég sok pénz jön Magyarországra, és ebből fontos strukturális beruházások is történnek. Én úgy gondolom, hogy a tudományos struktúra Magyarországon az most elég jól fejlődik. Természetesen ugye itt aztán akkor a következő kérdés, hogy ezt a tudományos struktúrát működtetni kell. Ugye példát említsek, itt van például a Szegedi Lézerközpont, ez egy világszínvonalú intézmény lesz. Nyilván ennek most van abban a fázisban, hogy meg kell szervezni a működését és megteremteni azokat a hát általában nagyrészt nemzetközi forrásokat, amik ezt működtetni fogják.
Ja, ennek az infrastruktúrának fontos része a Tudományos Akadémia székháza is, lehet, hogy nem a legfontosabb székhely, de hát mégiscsak a székhelyről beszélünk, így tehát mindenképpen van. Fontos. Ugye a felújításról beszéltünk, amikor legutóbb itt járt nálunk valamikor a nyár elején, hogy ez egy fontos program. Hol tart ez a program most? Milyen fázisban van éppen?
A felmérések elkezdődtek. Nyilván itt is azért eléggé lassítja közbeszerzési kötelezettségek, tehát a felmérésre is közbeszerzést kell kiírni, és ugye ez ilyenkor mindig hónapokat kell várni az eredményre. Ehhez hozzáteszem, hogy ugye most volt ott a székházban ez a fontos közös közgyűlés ennek a három európai szervezetnek, amiről beszéltünk. Hát nagyon oda voltak, hogy milyen kiváló lehetőség, milyen nagyon jó termek, étkezési lehetőség, minden ilyesmit tudtunk biztosítani. Tehát a székház valóban egy fontos eleme ennek. A felújításnál hát ez egy lassú dolog, mert azért ez a Budapest egyik legértékesebb műemléképülete. A története is nagyon fontos, és ugyanakkor egy olyan műemléképület, ami nem műemlékként van használva, hanem naponta számos előadás, doktori védés, bizottságülés, minden ilyesmi van benne. Elég bemenni oda reggel és megnézni a táblát, amin ki vannak írva az aznapi rendezvények, hogy lássuk, hogy ez egy pezsgő életnek színhelyet adó épület, ami nehezíti persze a felújítást is, mert meg kell oldani, hogy akkor ezek a rendezvényeknek ideiglenesen hol lehet máshol helyet találni. Szeretnénk a felújítás kapcsán még egy-két régóta húzódó problémát is megoldani. Akadémiának van egy csodálatos gyűjteménye kéziratokból, olyan kéziratokból, amikről mindenki hall, de senki nem látja őket. Mondjuk például ugye az ember tragédiájának az az eredeti kézirata, amiben ott vannak Arany János javításai. vagy Radnóti Borinot esze. Tehát ezek olyan kincsei, olyan emlékei, fontos emlékei, amiket azért valahogy kiállítani kéne, tehát szeretnénk azt megoldani, hogy a ezeket, és itt most csak egy kis részét mondtam el annak az irattárunk kincseinek. Ezt szeretnénk úgy megoldani, hogy ez látogatható legyen. Természetesen emellett meg kell oldani azt is, hogy ezeknek a megfelelő méltó védelme az továbbra is biztosítva legyen.
Mikorra lehet kész ez a program? Tehát mi a terv, mi az ön elképzelése, hogy mikorra kellene a felújításnak befejeződni?
Én azt hiszem, hogy ez egy 5-6 éves folyamat lesz legalább.
Beszéltünk már ugye a tudományos eredmények társadalmi hasznosulásáról, és ennek egy nagyon fontos része nyilván az oktatás. Tehát hogyan kerül át mindaz az oktatásba? Ugye készül a Nemzeti Alaptanterv, ezt ugye Csépe Valéria vezetésével készíti egy tudományos munkabizottság. Mi itt az akadémiai szférának az elképzelése, vagy a célja, vagy mi az, amit önök szeretnének a Nemzeti Alaptanterv megújítása során elérni, vagy amit szeretnének érvényre juttatni?
Ezt részleteiben megbeszéltük Csépe Valériával, aki ugye hát az akadémia főtitkár helyettese volt, tehát közeli kapcsolatban van az akadémiával. Az akadémia közvetlenül nem vesz részt ennek a kidolgozásában, mert ez nem a mi feladatunk. Azonban közvetve több ponton is. Az egyik az, hogy megállapodásunk szerint, amikor ennek az anyagnak egy-egy része kész lesz, elsőre egy valami koncepció, akkor azt a mi közoktatási elnöki bizottságunk alaposan meg fogja rágni, és meg fogja bírálni. Tehát nem készítjük, de odafigyelünk.
De véleményünk lesz róla.
Véleményezzük ezt az anyagot. És hát én felteszem, hogy ez a vélemény valamennyire figyelembe is lesz véve, amennyire egy bizonyos vélemény nem határozhatja meg, hogy mi történik, de biztos, hogy szerepet játszik. Ezen kívül én itt megemlíteném, van egy tantárgy pedagógiai programunk, ez a hosszú távú tantárgy oktatás fejlesztésnek a tudományos alapjait alapozza meg. Összesen 19 általunk finanszírozott, és még 13 az EMI által finanszírozott, összesen 32 kutatócsoportban folynak különböző tantárgyakkal kapcsolatos, tantárgyak jövőjével kapcsolatos kutatások, és ezek mindegyike nagyon fontos, hogy ez kísérleteken alapul, tehát osztályok, iskolák vesznek részt, ahol ezek kísérleteket végeznek, de ugyanakkor nemzetközi kapcsolatokon és nemzetközi példák adaptációján és a nemzetközi irodalomba való, tehát nemzetközi publikációk révén is próbáljuk ezt minél magasabb szintre emelni.
Ha már itt tartunk, ön, mint a tudós esület vezetője, vagy akár csak mint matematikus, mit gondol, mi az oktatásnak, az iskolának 2017-ben, 18-ban, tehát mondjuk ezekben az években, vagy ezekben az évtizedekben, mi a feladata?
Én úgy gondolom, hogy az egyre gyorsabban változó világban a legfontosabb, hogy megtanuljanak dolgokat megérteni, összekapcsolni. Nem a konkrétumokat annyira kell megtanulni. Ez nehéz elválasztani, mert természetes, hogy konkrétumok megtanulása egyrészt fontos, másrészt a konkrétumok nélkül az általános módszerek, elveket se lehet. Tehát mondjuk hiába tanulna valaki evolúciót, ha nem tudja, hogy vannak madarak, meg hüllők, meg halak, akkor az egész a levegőbe lógna. Tehát itt egy nagyon nehézen meg létrehozható egyensúlyt kell megtalálni. És ezért ez csak kísérletekkel lehet igazából alátámasztani, és ezért is indítottuk ezt a programot. Közben persze vannak olyan izgalmas kérdések is, mint mondjuk az informatikának a szerepe az oktatásban. az okos telefonokat ki kell tiltani, vagy éppen valahogy föl kell őket használni.
Ön szerint?
Én szerintem okvetlenül kell foglalkozni azzal, hogy hogy lehet felhasználni, hiszen az okostelefon ott van, a gyerek nyomkodja, akkor legalább valami hasznos irányba nyomkodja, de ez egy teljesen új módszertant igényel, amit ki kell dolgozni.
Ha már okostelefon, és ha már ez ott van az iskolákban, akkor van egy tudományos kérdés, ami az elmúlt hetekben, mint hogyha általában a világ közvéleményét igazán komolyan foglalkoztatna, de talán néhány hónapot vagy éveket is mondhatnék, ez a mesterséges intelligencia kérdése. Mit gondol, nagyon sok félelemről lehet hallani, nagyon sok talán eltúlzott várakozásról, ön mit gondol, mire kell számítanunk a következő közeljövőben mesterséges intelligencia ügyben?
Tehát valóban volt egy ilyen nagyon nagy várakozás talán a 70-es években, ami úgy nem valósult meg, tehát az utcán nem sétálnak robotok, de ugyanakkor fokozatosan a mesterséges intelligencia azért nagyot fejlődött. Különböző területeken, amik részben egymástól el vannak választva, tehát az önjáró autó, a sakk, az arcfelismerés, és még sorolhatnám. Úgy tudom, hogy az utóbbi években is jelentős áttörések történtek itt éppen a módszertan területén, tehát új és nagyon hatékony módszerek alakult, tanulási módszerek alakultak ki, tehát a gépek tanulnak. Ezzel biztos, hogy sokat kell foglalkozni. Tehát egyrészt nem engedhetjük meg, hogy Magyarország kimaradjon egy ilyen fejlődésből. Másrészt nem engedhetjük meg azt se, hogy ennek a következményeit, esetleg veszélyes következményeit az emberi, mondjuk privát szférára veszélyes következményeit, vagy egyebeket, ezt valahogy ne rendezzük.
Ön szerint ez inkább veszélyes, vagy inkább ígéretes az az út, ami most járunk mesterséges intelligencia ügyben?
Én nem tudom, hogy a kettőt összehasonlítani, aztán mind a kettő megvan benne. Tehát természetesen az, hogy ma már, ha bárki akarja, akkor megmondhatja, hogy én merre sétálok körbe a városba, mert nagyon könnyű az összes kamerával, vagy hogy az interneten mit csinálok. Szóval tehát egy csomó ilyen információ, és ezzel bizony foglalkozni kell, hogy ezek az információk hogy védhetők le. Ugyanakkor azért a lehetőségek is hatalmasak.
Magyarországnak lehet ebben szerepe? Tehát egy ilyen kis országnak, ugye többször előkerült a beszélgetésükben, hogy azért mégiscsak egy viszonylag kis országról beszélünk, tudományfinanszírozás vagy kutatási ügyben. De lehet ebben akár nekünk is szerepünk?
Én azt hiszem, hogy kell, hogy legyen szerepünk. Nem okvetlenül úgy, hogy azt mondani, hogy na itt van Magyarország az, aki az első sikeres robotot megalkotta, ami most már tényleg az utcán sétál, és nem lehet az emberektől megkülönböztetni, tehát ilyen sci-fi szintű valami. De az biztos, hogy kell, hogy legyen, hogy meglegyen Magyarországon is az a szaktudás, ami nem elég a könyvekből megtanulni, ez csak együttműködésből, az élen való, az él kutatásban való részvétellel lehet megtanulni. Tehát ezt meg kell oldani, hogy Magyarország ne maradjon itt le, és ezt mindenképpen támogatni akarjuk.
Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt az Aréna vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm a lehetőséget.
A felelős szerkesztő Lendvai Szabolcs, a főszerkesztő Módos Márton, búcsúzik a műsorvezető Lavai Rihárd. Minden jót, viszont hallásra!